amennyei jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Évről évre egyre több iskola vesz részt az iskolaőri programban, ami bizonyítja, hogy jó döntés volt annak bevezetése 2020-ban, mondta Rétvári Bence, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence hozzátette, a most záruló tanévben 738 iskolaőr teljesített szolgálatot, amely mintegy másfélszeres növekedés a 2020-as 504 főhöz képest. Az előző tanévben 230 esetben kellett intézkedniük az iskolaőröknek, testi kényszert 36, bilincset 4 alkalommal használtak, vegyi eszközt 3-szor, rendőrbotot egyszer alkalmaztak. 4 éve az intézkedések száma 335 volt, 2025-ben ez a szám 162-re csökkent, majd 2022-ben 199-re emelkedett. Az államtitkár kifejtette, az intézkedések számának csökkenése jelzi, hogy az idő előre haladtával az iskolaőrök jelenléte is elrettentő hatású. A Földes Ferenc gimnázium a Miskolci Egyetem fenntartásába került, a köznevelésért felelős miniszter nevében eljáró köznevelésért felelős államtitkárság döntése alapján vette át a középiskolát az egyetem. Tanárai és diákjai a 2024-25-ös tanévet már az új intézményi rendszerben kezdik meg. A Miskolci Egyetem hosszú távú oktatás stratégiai tervei között fogalmazta meg a Miskolci Földes Ferenc gimnázium fenntartói átvételét, azzal a szándékkal, hogy az intézmény a jövőben az egyetem gyakorló gimnáziumaként működjön, számolt be a Miskolci Egyetem a döntésről. az egyetemet fenntartó Universitas Miskolciensis alapítvány hozzájárulásával elindított kezdeményezést a Földes Ferenc gimnázium tanárikara egyhangulag támogatta a témában 2022. decemberében összehívott tantestületi értekezletén, amelyen a Miskolci Egyetem iskola fenntartói szerepvállalása mellett foglaltak állást. Dulakodásba keveredett a Tisza párttal elnöke, péntek hajnalban egy budapesti szórakozóhelyen a rendőrség garázdaság gyanúja miatt indított nyomozást, írta az Index. A portál arról számolt be, hogy Magyar Péter az egyik népszerű belvárosi szórakozóhelyen mulatott, a buli azonban, ahogy fogalmaztak, nem ért jó véget. Szemtanúk szerint ugyanis a politikus elég komoly balhéba keveredett. A lapnak nyilatkozó egyik szemtanú szerint az eset azzal kezdődött, hogy Magyar Péter a tánctér szélén összeszólalkozott egy másik férfival, akivel dulakodni kezdtek, majd a biztonsági őrök szétválasztották őket. Az üggyel kapcsolatban a rendőrség azt közölte, garázdasági és rongálás gyanúja merült fel, az ügyben az 5. kerületi rendőrkapitányság rendelte el nyomozást, a szükséges eljárási cselekmények folyamatban vannak, bővebb tájékoztatást a későbbiekben tudnak adni. Letartóztattak 5 embert Spanyolországban, ukrán menekültek szexuális kizsákmányolása miatt, a gyanúsítottak munkalehetőségek hamis ígéretével csalták áldozataikat az országba, ahol prostitúcióra kényszerítették őket, közölte az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete. A Europol támogatásával végrehajtott rendőri műveletben a hatóságok egy spanyol, 2 orosz és egy ukrán állampolgárt állítottak elő, akiket emberkereskedelemben való részvétellel gyanúsítottak. A testület közleménye szerint a 2020 óta aktív bűnözői csoport a közösségi média platformokon keresztül toborozta áldozatait, tagjai egy munkaerő közvetítő ügynökség alkalmazottaiként adták ki magukat, és törvényes munkát ígértek nekik a szórakoztató és idegenforgalmi iparban. A rendőrségi akció eredményeként a hatóságok több helyszínt is átkutattak, luxusautókat, készpénzt, elektromos berendezéseket és hamis okmányokat foglaltak le. Az emberkereskedők 14 áldozatát sikerült azonosítani és biztonságba helyezni, áll a közleményben. Oroszország készen áll az eurázsiai biztonság kiépítéséről szóló elképzelések széles körű globális megvitatására, mások mellett NATO tagállamokkal is, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök, amikor pénteken Moszkvában tiszti iskolák végzőseivel találkozott. Nemrégiben a külügyminisztérium vezetőségével folytatott megbeszélésen kifejtettem az Eurázsiában az egyenlő és oszthatatlan biztonság megteremtésére irányuló munkálatokról alkotott elképzelésünket. Készen állunk-e kulcsfontosságú, létfontosságú kérdések széles körű nemzetközi megvitatására, mind a Sánkhái Együttműködési Szervezet, a Független Államok Közössége, az Eurázsiai Gazdasági Unió és más nemzetközi szövetségek között, a többi között az európai és NATO tagállamokkal is. Majd akkor, amikor készen állnak rá, tette hozzá. Végül az időjárásról. Egy hideg front érkezik, élénk erős északi-északnyugati széllel, erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és több tájegységünkön is kialakulhatnak záporok, zivatarok, keleten-délkeleten hevesebb viharok is lehetnek. Napközben 27-37 fok valószínű. Híreinket hallották.
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Bakai Edina vagyok, ez pedig a Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora itt a Szent István Rádióban. Hogyan viszonyulnak a fiatalok a természettudományos tárgyakhoz? Mik azok a STEM tárgyak? Ezekre a kérdésekre keresik a héten a választ Nagy Krisztina kolléganőm és dr. Mező Ferenc, az Egyetem Fejlődés és Nevelés Lélektani Tanszékének egyetemi docense. A beszélgetés előtt viszont érkezzenek is az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei, melyet ezúttal Mózes Krisztina hoz el önöknek. Maradjanak velünk!
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Több mint 100-an végezték el az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tavasszal indult Senior Akadémiáját, melynek célja, hogy hasznos tudással ruházza fel a szépkorúakat, ezzel is segítve az élethosszig tartó tanulást. Az EGRI Felsőoktatási Intézmény 3 területen hirdetett kurzusokat, melyre közel 200-an jelentkeztek. Az informatika, a borkultúra és az egyháztörténeti képzéseket teljesítők dr. Pajtókné dr. Tari Ilonától, az intézmény rektorától vehették át felnőtt képzési tanúsítványaikat a Líceum kápolnájában. Az ünnepségen a rektor kiemelte, a Senior Akadémiával az egyetem még tágabbra nyitotta kapuit, melynek lesz folytatása, hiszen minden fél évben szeretnének tudást átadni az idősebb generáció számára. Gépészmérnöki alapképzés levelező munkarendű szakot indít a 2024-25-ös tanév szeptemberétől az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és az Óbudai Egyetem a Jászberényi kampuszon, jelentette be a két intézmény rektora Jászberényben. A képzésre már az idei nyári pótfelvételi eljárás részeként jelentkezhetnek az érdeklődők. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora az eseményen kiemelte, az intézmény jövőjének kulcsa a több évszázados hagyományok értékeinek megőrzése mellett a gazdasági társadalmi kihívásokra való megfelelő válaszok megadásában rejlik. Mint fogalmazott, a jászberényi képzési portfólió bővítését a helyi igények hívták életre, a közelmúltban megkezdett kampuszt érintő infrastruktúrális fejlesztés pedig a műszaki képzést is szolgálja majd. Megújult formában és tartalommal indult útjára az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Tervez velünk oldala június 7-én a pályaválasztás előtt álló fiatalok számára. A szakválasztásban és az önismeretben is segítő weboldal tartalmát a Hallgatói Támogató és Szolgáltató Központ szakemberei állították össze. A pályaorientációs online felület fő célja, hogy önismereti kérdőívekkel, továbbtanulással és szakválasztással kapcsolatos tesztekkel, valamint szakkeresővel segítsék a diákokat az érdeklődési körüknek leginkább megfelelő szak és munkakör megtalálásában. A program részeként az intézmény karrier és pályatervezési irodája többek között online nyílt napokkal, beiskolázási előadásokkal, valamint egyéni pályaorientációs és pályatervezési tanácsadással is várja az egyetem iránt érdeklődő diákokat, hogy jobban megismerjék az egyetem képzési kínálatát. Bányalátogatáson vettek részt a Szélrégió Bizottság titkársága által meghirdetett zöld heti rajzpályázat nyertesei. A versenyen az alsó tagozatos általános iskolás diákok képeslapot, míg a felső tagozatosak plakátot terveztek fenntarthatóság témában. Az első helyezettek a Bervai Mészkőbányában vehettek részt egy jutalomkiránduláson, melynek részeként megismerkedhettek a mészkőbányászattal, valamint a bányászat fenntartható fejlődésben betöltött szerepével. A program kiváló lehetőséget biztosított a tanulók környezet tudatosságának formálására, és egyúttal pályaorientációs szerepet is betöltött. A bányalátogatás az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és az Omnia Hungária Kft. Közötti együttműködési megállapodás részeként valósult meg. Sport, természettudományi, élmény és angol nyelvi táborokba várja az iskolások jelentkezését az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. A táborok az egyetem és a gyakorló iskola oktatóinak segítségével valósulnak meg, ahol a szórakozás mellett a táborozók fizikai és szellemi képességeinek fejlődése kerül előtérbe. További részleteket az egyetem weboldalán a programok között találnak. Az egyetem híreit Mózes Krisztinától hallották.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Mindenekelőtt körvonalazzuk a hallgatók számára, hogy mit jelent a STEM kifejezés, amire maga ez a pályázati kiírás is utal.
A STEM kifejezés egy mozaik szó, angol nyelvű mozaik szó, ami magyarra fordítva a természettudományos, technológiai, mérnöki és matematikai tárgyakkal, témakörökkel, tudományterületekkel kapcsolatos témacsoportot jelöli. És ennek azért van nagyon nagy jelentősége napjainkban, mert hogyha valaki olvassa a híreket, nézi esetleg az internetes híradásokat, nagyon sokszor lehet olvasni a nagy közönségnek szóló témákba is arról, hogy Magyarországon bizony gondok vannak azzal, hogy kevesen választják a fiatalok közül a STEM szakmákat, STEM pályafutást. A kezdő lépések a tudományos karrier felé című tehetséggondozó programot a 2023-2024-es tanévben ezért gondoltuk megvalósítani. A programnak a megvalósítója az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem pedagógiai kara, támogatója pedig a Kulturális és Innovációs Minisztérium, illetve a Nemzeti Tehetségprogram, aminek a támogatást nagyon-nagyon szépen köszönjük. A pályázati azonosító számot elnézést kérek a hallgatótól, de muszáj bemondani ebbe a beszélgetésbe is, ez az NTP STEM 23-00-04-es azonosító számú pályázat.
Kik alkotják a projekt célközönségét?
A projektben azt vállaltuk, hogy 7.-12. évfolyamos tanulók körébe megyünk ki, és próbáljuk ezeket a fiatalokat, tehát ez az általános iskola, középiskolás korosztályt jelenti, az ő figyelmüket, érdeklődésüket felkelteni a STEM tárgyak iránt. Olyan jellegű pályaorientációs programokat igyekszünk nekik biztosítani, aminek a segítségével, ha már eddig is érdekelte őket a matematikai, mérnöki, technológiai, akár beleértve az informatikai pályákat is, és természettudományos pályákat is, akkor ezt az érdeklődésüket tovább bátorítsuk, megmutassuk nekik azt, hogy a jövőben milyen képzéseket kell elvégezniük, milyen tanulmányi lehetőségeik lesznek középszinten, illetve egyetemi szinten, vagy posztgraduális formában egyetemi képzés után milyen karrier lehetőségeik vannak. Próbáltuk ezt kettő oldalon érvelni, bemutatni az előnyeit, a hátrányait is esetleg egy ilyen tevékenységnek. Azt gondoljuk, hogy hiába zsenge fiatalokról van szó 7-12. évfolyamon, ugyanakkor teljesen az ő érdeküket az képviseli, hogyha elmondjuk az árnyoldalakat is, és az előnyöket is. Mi egy kicsit elfogultak vagyunk, tehát ebben sajnos benne van ebben a kommunikációban mi sajátos elfogultságunk, akik ezt a projektet csinálják. A mi elfogultságunk arról szól, hogy általában a tudományos karrier az jó, és szeretnénk minden több embert rávenni arra, hogy képezik magukat tudományos, illetve technológiai pályák irányába. A STEM az meg különösen fontos. Különösen Magyarországnak nagyon fontos. Szejzel Endre professzor úr szavait szeretném idézni ezzel a kapcsolatban. Szegény professzor úr sajnos már nincsen közöttünk, de ő a tehetséggondozásnak Magyarországon nagy alakja volt, és gyakran hangoztatta műveiben és előadásaiban is, hogy Magyarország és Japán között sajátos párhuzamokat lehet vonni. Az egyik párhuzam az, hogy természeti kincsekben viszonylag szegény országok vagyunk, a másik párhuzam az, hogy tehetségben viszont kiválóak tudunk lenni. De hogyha megnézzük, hogy hogyan tudott sáfárkodni a tehetséggel Japán és Magyarország, azt látjuk, hogy pláne a rendszerváltás előtti időben Japán bőségesen lekörözte Magyarországot. A rendszerváltás után nagy változások történtek ezen a szinten Magyarországon. Mindenféleképpen megemlítendő a Magyar Tehetséggondozó Társaság létrejött az 1990-es években, és utána pedig jóformán ez annyira sikerült ezt a témakört terjeszteni, fontossá tenni, hogy egyre más alakultak a tehetséggondozással foglalkozó civil és gazdasági szervezetek. Megalakult 2006-ban a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács, megalakult ugyancsak 2006-ban a Magyar Tehetségsegítő Szervezeteknek a Szövetsége, és tulajdonképpen sikerült létrehozni egy nagy csodát Magyarországon. Azt mondanám, hogy ez nagy csoda, de egész Európa tágra mered pupillával mered a magyar csodára ebből a szempontból. Létrejött a 126/2008-as országgyűlési határozat a Nemzeti Tehetségprogramról és a Nemzeti Tehetség Alapról. Az, hogy ez a program most létrejöhetett, ennek a gazdasági finanszírozását ebből a Nemzeti Tehetségprogramból és Nemzeti Tehetség Alapból sikerül létrehozni. Meg kell jegyeznem, hogy azért az, hogy egy ilyen program létrejött, nem csak azért nagy csoda, mert Európában is egyedülálló, hogy ilyen szinten van szabályozva a tehetség ügy és segítve, összefogva, hanem annak idején 2008-ban a politikai helyzet úgy alakult, hogy minden párt mindenben nem értett egyet. Egyetlen egy olyan országgyűlési határozat volt, amiben minden párt egyetértett, és keresztül ment, ez a 126/2008-as országgyűlési határozat Nemzeti Tehetségprogramról, amiben viszont nagy szerepe volt Kormos Dénes, akkori országgyűlési képviselőnek, aki a Magyar Tehetséggondozó Társaságnak is a tagja volt, és mai napig is szívén viseli a tehetségügy sorsát.
Említette, hogy ezeknek a tantárgyaknak az érdeklődési köre talán szűkebb. Erre még mindenképp visszatérünk, hogy ez miért lehet. Viszont fejtsük ki még a hallgatók számára előtte, hogy milyen tartalmi elemei vannak a kezdő lépések a tudományos karrier felé projektnek.
A kezdő lépések a Tudományos Karrier Felé projektnek a következő fő tartalmi pontjai vannak. Egyrészt megvalósult egy roadshow sorozat, amiben elmentünk a Észak-Magyarországi Térség iskoláiba, és ott megpróbáltuk a STEM tárgyakat, tehát matematikát, természettudományokat, mérnöki technológiai tárgyakat népszerűsíteni a fiatalok körébe. A helyi pedagógusok és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemnek az oktatóinak közös együttműködésébe egy-egy ilyen roadshow alkalmon egyéni csoportos, páros beszélgetések, konzultációkra nyílt lehetőség. Lényegében az egésznek az volt a szerepe, hogy azt is bemutassuk, hogyha a fiatalok esetleg tényleg elkezdenek érdeklődni a STEM tárgyak iránt, és tegyük fel a legfiatalabb korosztályt, vegyük a 7. év folyamos korosztályt, akkor nekik itt be lehetett mutatni azt, hogy akkor milyen középiskolai irányba kellene tovább tanulniuk a felvételik alkalmával, ugye a kötelező tantárgyakra fel kell készülni, a kötelező központi felvételire, de utána, hogy a középiskolába kerülnek, milyen tantárgyakra, milyen fakultációkra kell esetleg majd figyelmet fordítaniuk. Felhívtuk a figyelmüket arra, hogy milyen iskolán kívüli tehetséggondozó lehetőségek vannak Magyarországon, mert mindenki számára elérhetőek, gyakorlatilag olykor netán ingyenesen is. Bemutattuk azt is, hogyha valóban érdeklik ilyen tárgyak, és ki akarják bontakoztatni a lehetőségeket, akkor erre tanulmányi versenyeken is van lehetőség. Ráadásul olyan ösztöndíj program is rendelkezés állnak a Nemzeti Tehetségprogram jó voltából, amit akár 7. osztályos korában is már megpályázhatnak a gyerekek, hát gondolom szülői segítséggel, és hát jelentős indítótőkével tudnak rendelkezni a saját tudományos pályafutásuk irányába. És hát a végkimenetelnek az volt, hogy Magyarországon több intézmény is foglalkozik ugye a STEM tárgyaknak az oktatásával, de hát a mi szemünkben egy és csak egy van, amelyik, hogy kimagaslik és világít a STEM tárgyak oktatásának felsőfokozása piacán, hát igyekeztünk az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemnek a képzéseire is irányítani a figyelmüket. Beismerjük és látjuk azt, hogy nagyon korai még egy 7. osztályos gyermeknek arról beszélni, hogy te majd egyetemre kerülsz, és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem milyen képzésekkel fog majd tudni neked szolgálni. Magunk se látjuk még, hogy mi lesz akkor, amikor ezek a mostani 7. évfolyamosok ide kerülnek. Lehet, hogy új szakmák, új szakok lesznek a piacon. Minden esetre azt gondoljuk, hogy az attitűdformálást nem lehet elég korán elkezdeni a STEM tárgyak irányába. És ez a pályázat pedig lehetőséget adott erre, hogy már 7. osztálytól ezt megtegyük.
A projektnek része egy tehetséggondozó foglalkozás sorozat is. Milyen tapasztalatok halmozódtak fel ezzel kapcsolatban?
60 órás tehetséggondozó foglalkozás sorozatban 126 fő vett részt. Hátrányos helyzetű térségekben létező iskolákba mentünk el. Azt hangsúlyoznom kell, hogy az, hogy egy település mondjuk hátrányos helyzetű, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy az odajáró gyerekek is mindannyian feltétlenül hátrányos helyzetűek, de nagyon sokszor van átfedés a tanuló csoport helyzete és a település helyzete között. Az ő esetüket azért érdemes külön említeni, mert ott előfordulhat az, hogy a családokba nincs annyi háttérinformáció, tudás, hogyha mondjuk alacsony iskolázottságú szülőket veszünk figyelembe, amit más családok hozzá tudnak tenni a gyerekhez, és tudják irányítani az ő pályafutását. Nagyon fontos, hogy a hagyományos iskolai szemléleten túl egyéb plusz információkkal is ellássuk a gyerekeket. Ennek keretében lehetőség nyílt információs tanácsadásra, lehetőség nyílt pszichológiai tanácsadásra, lehetőség nyílt arra, hogy kutatásmódszertani ilyen alapismeretekkel találkozanak a gyerekek. Ez azért fontos, mert STEM tárgyakról beszélünk. Természettudomány az kutatási véna, nem haszontalan. Technológiához megint csak a kutatás, fejlesztés, innováció világát éljük. Ez egy fontos terület, és a többi tárgyat is ki tudnám emelni. Nem rögtön Nobel-díjas kutatókat kell nevelni, természetesen 7-8. Vagy akár 12 évfolyamos diákokból, de az nagyon fontos, hogy olyan önismeretre meg saját élményre tegyenek szert, hogy belássák, hogy nincs csak erre én is képes vagyok. Élek a világba, látok jelenségeket, tudok törvényszerűségeket általánosítani, észreveszem a kirívó eseteket, mind a kettő esetben neki megyek annak, hogy mi lehet ennek az oka, kísérletekkel, megismételhető vizsgálatokkal próbálom bizonyítani a felállított elméleteimet, kérdéseket állítok fel, hipotéziseket állítok fel, ezeket tesztelem, és akár 7-8. Évfolyamos koromra már képessé váltok arra is, hogy tudományos igényű publikációt hozzak létre. Ez nonsensnek hangzik, mert tudományos igényű publikációt csak őszülő, deresedő hajú idős professzorok, professzorasszonyok hoznak létre, de ez már nagyon régen nem így van. Már nagyon sok tapasztalatunk van arról, hogy bizony vannak olyan kiemelten tehetséges tanulók, aki zsenge fiatalkoruk ellenére is tudnak jelentős eredményeket elérni. És őket kell megtalálni, segíteni, és hát a kutatásmódszertannal őket segítettük. Őnekik még azért van néhány év a köznevelésbe és az egyetemi képzésbe, és netán doktorandusz képzésbe is, ezért tanulásmódszertani alapokat is adtunk nekik, meg ilyen pályorientációs önismereti foglalkozás is része volt a foglalkozás sorozatnak.
És ezeken a foglalkozásokon egyénileg fókuszáltok a diákokra, vagy fontos a csapatmunka is?
Mind a kettő aspektusát vettük a dolognak. Egyrészt nagyon fontos, hogy minden gyerek egyén, egyéniség. Az egyéni specialitásait kell megtalálni, mi az ő erőssége, mi a gyengésége. Lehet, hogy valaki nagyon jó matematikából, vagy fizikából, kémiából, STEM tárgyak világából, de mi van akkor mondjuk, hogyha olyan erős vizsgaszorongás jellemzi, ami az ő tanulmányi eredményeit, versenyeredményeit visszafogja. Ha a tanulmányi eredményeik visszaesnek, miért? Mert felelés közben mindig leblokkol az írásbeli dolgozatoknál, kifogy az időből, esetleg ott is a szorongás leblokkolja a teljesítményét, el sem indulni tanulmányi versenyeken, mert ott is le fog blokkolni, akkor bizony ez is egy olyan terület, hogy az ilyen diákoknál nem elég a STEM tárgyakat tanítani, az ő erős oldalukat, hanem meg kell nézni azt, hogy mi a gyengeségük, adott esetben mondjuk a vizsgaszorongás. És hogyha egy tanulónak ezzel van problémája, akkor ebbe kell neki segíteni. Ha van lehetőség, akkor enyhébb esetben rögtön egy kezelés szintjén, vagy tanácsadás szintjén, esetleg, hogyha azt látjuk, hogy a súlyosabb a probléma, akkor viszont meg kell neki mutatni azt az utat, hogy hol van elérhető közelségbe olyan pszichológiai szaksegítség, ahol ezt a problémát kezelni tudják. De ez csak egy kiragadott példa volt a vizsgaszorongás, ezzel is egyfajta sajátossággal rendelkeznek a diákok, tehát elkerülhetetlen volt, hogy egyéni foglalkozást is, vagy egyéni módon is foglalkozunk velük. Ehhez különben egy tanácsadói alkalom is tartozott, ahol információs pályorientációs tanácsadásban részesültek a gyerekek. Ez azt jelenti, hogy megmutattuk azt, hogyha ilyen szakmai érdekel, ilyen tanulmányutat kell bejárni egy adott szakmába, milyen a várható jövedelem, mekkora százalékban van rá kereslet a munkaerőpiacon. Ez az, ami általában egy 7.-8. osztályos még annyira nem érdekel, de azért nem baj az, mert van köztük olyan, akit igenis érdekelhet, hogy számukra ezt szontsuk ezt az információt, a szülőknek is lehetőséget adtunk arra, hogy ezekbe a beszélgetésbe bekapcsolódjanak, részt vegyenek, illetve pszichológiai pályorientációs tanácsadás is folyt. Ennek keretében intelligencia vizsgálat, kreativitás vizsgálat, tanulási rendi motivációval kapcsolatos vizsgálatokat végeztünk. Nem azt mondtuk ki bármi gyerekről is, hogy te tehetséges vagy a tanulás, matematika vagy bárminek a terén, hanem azt mondtuk, hogy ha ezek a válaszok, amit tőled kaptunk, jellemeznek téged, jól jellemeznek téged, akkor a következő tanulási pályafutásokat, utakot mutatjuk be. Ha te azt mondtad, hogy te nagyon-nagyon elhivatott vagy a tanulás iránt, és egyébként az intelligencia tesztvizsgálat is azt mutatta az eredmény, hogy legalább átlagos, netán átlag feletti képességekkel rendelkezel, akkor bátorítunk arra téged, hogy valóban indulj el abba az irányba, hogy akár felsőfokú tanulmányokat is folytass a STEM tárgyak keretébe. De hogyha esetleg az a válasz jött ki, hogy te nagyon-nagyon gyűlölsz tanulni, nagyon-nagyon nem szeretsz tanulni, akkor nem is érdemes ebbe az irányba gondolkodni. Lehet, hogy egy középfokú tanulmányi szinttel, egy technikumnak az elvégzésével, esetleg szakiskolai képzésnek az elvégzésével, te bőven megtalálod az életednek azt az irányát, amiben boldog, sikeres ember lehetsz a továbbiakban.
És mely településeken találkozhattak veletek a diákok a Rócsó és a tehetséggondozás alkalmával?
Észak-magyarországi régiónak a településeire mentünk el, több településen is, 10 településen voltunk a Rócsó alkalmával, maga a foglalkozás sorozat pedig, amiről az imént szó volt, a Sajuládon és Szögligeten valósult meg katolikus általános iskolában.
És az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hogyan és mivel kapcsolódik be a projektbe?
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem elnyerte az NTP-STEM 23.0004 kódszámú pályázatot, a kezdő lépések a tudományos karrier felé című pályázatot, tehát gyakorlatilag az egyetem pedagógiai kara a megvalósítója ennek a programnak. És hát innentől kezdve mi nekünk kell szervezni, megvalósítani az eseményeket, koordinálni nem csak az egyetem munkáját, hanem az iskolákba résztvevő és bekapcsolódó pedagógusoknak a tevékenységét is.
Azok a tanárok, akik a projektben részt vesznek, maga a program közben kapnak valamilyen felkészítést, vagy van valamilyen tréningjük?
A közreműködő tanárok, tehát most azokról a tanárokról beszélek, akik az általános iskolák, bemondt általános iskolák és egyéb iskoláknak a tanárai, nem is a program közben, hanem már a program előtt kaptak felkészítést, tehát egy ilyen programnak a már a megírási fázisában nekünk tudni kellett azt, hogy kivel tudunk együtt dolgozni, kik mutatnak együttműködési hajlandóságot, és gyakorlatilag a kezdetektől fogva egy közös munkáról van, szószoros kooperációba, tehát semmiképpen nem a bevont tanárokon keresztül, hanem velük együtt történt ez a programnak az összeállítása, felkészítése, és hát a megvalósításba is aktív szerepet játszanak, be vannak vonva. Úgy a 60 órás tehetséggondozó foglalkozás sorozatba, mint ahogy a roadshow alkalmakba, illetve lesz itt még olyan tartalmi eleme is ennek a programnak, amiről talán még nem beszéltünk, és mindenféleképpen meg kell említeni, hogy az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemnek a központi épületébe található a Csillagászati toronynak nevezett, én azt mondanám, hogy élmény, múzeum és kiállítási lehetőség, és itt Murányi Zoltán tanárról és kollégái voltak kedvesek, hogy elvállalták azt, hogy a program keretében közel 400 tanuló számára fognak majd ilyen élménypedagógiai STEM tárgyakkal kapcsolatos kísérleteket, bemutató foglalkozásokat tartani, és beszélgetési konzultáció lehetőséget biztosítani. Mindenre majd június hónapban kerül sor, tehát ez még a jövő. De hát ritkán adódik alkalma a hétköznapi embernek, hogy a jövőbe lásson, ez most az.
A beszélgetésünk elején említette, hogy nehezebb a diákokat megfogni a természettudományi tárgyak irányt. Mi lehet annak az oka, hogy kevesebb az érdeklődő a fiatalok körében?
Nagyon furcsa ez a dolog, mert nem minden fiatalra jellemző az, hogy nehéz őket megfogni, sőt, hogyha valaki is nevelt már gyermeket, az tudja, hogy az óvodás az állandóan kérdez. Mindig megkérdez, hogy mi ez, meg hogy miért történik ez. Tehát valójában azt nem merném kijelenteni, hogy minden tanulóra igaz lenne az, hogy a STEM tárgyakkal kapcsolatban ilyen ellenállása van. Ha valaki nevelt már gyermeket, vagy látott már óvodáskorú gyermeket, akkor az tudja, hogy az a gyerek az nagyon-nagyon élénk érdeklődéssel fordul a természettudományok iránt. Ő nem azt mondja, hogy természettudományos érdeklődése van, hanem elcsodálkozik télen egy lelógó jégcsapon, elcsózik azon, hogy példánokokért miért meleg a víz, és mi az, hogy zubog a víz, és gőzölög a víz példánokokért. Számos természettudományos megfigyelése van, észrevesz, hogy különböző állatok vannak, különböző élőlények vannak, hagyd ne soroljam a hétköznapi tapasztalatoknak a végtelen sorát, és nagyon nagy szeretettel szokták figyelni az óvodások a természettudományos ismeretterjesztő könyvekbe levő képeket, ismeretterjesztő filmekbe, adott korosztálynak szóló filmeket, tehát van egy alapvető érdeklődés a természettudományok iránt gyermekkorban, óvodáskorban és kisiskoláskorban. És utána sajnos azt tapasztalható, hogy amint tantárgyasulnak a természettudományos tárgyak, és már nem csak egy spontán érdeklődésre van szükség, hanem befektetett munkára, mire is oda kell figyelni a tanári előadásra, el kell olvasni esetleg a tankönyvi anyagokat, netán tovább kell olvasgatni ezeket, és ez még mind kevés, mert meg is kell érteni ezeket az információkat, netán meg is kell jegyezni, ideális esetben alkalmazni kell tudni a megszerzett tudást. Na ez már olyan kognitív szellemi befektetéssel jár, ami nem mindenkinek tetszik, és nem mindenkit ragad már meg ennyire a természettudományos tantárgyak és mérnöki tantárgyaknak a világa. Viszont az egy nagyon szép pedagógiai célet, és fontos is lehet, nem csak a gyermek szempontjából, nem csak az iskola, nem csak egy közösség lokális szinten, hanem nemzetgazdasági szinten is, hogy igenis Magyarországnak és magyar nemzetnek szüksége van olyan felnőttekre, akik a természettudományok, mérnöktudományok, informatika, matematika, stb. Terén valójában tudnak eredményesen szerepelni, nem csak hazai szinten, hanem nemzetközi szinten is. Magyarországnak nem titkolt célja az, hogy itt a kutatás innováció terén nagy dolgokat szeretne megvalósulni a közeljövőbe is. Gondoljunk például okként a Neumann János programra, aminek kifejezetten célja az, hogy a tudásbázisát Magyarországra, a tudástőkéjét és hát ennek a gazdasági hátterét meg tudja teremteni, de azt be kell látni, hogy ezt nem felnőtt korba kell elkezdeni ezt építeni, hanem gyermekkortól kell az attitűket úgy formálni, hogy a STEM tárgyak irányába nyitott személyek legyenek.
Lícomi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uni-eszterházy.hu honlapon, az egyetem közösségi oldalain és a Lícom televízió műsorán. További kellemes rádiózást kívánok!
Lícomi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Pém Gilbert Antal testvére, a Miskolc Vasgyári templom plébánosa mondja el gondolatait a magvetőről szóló példabeszédéről.
Máté evangéliumának a 13. fejezetében a 24. verstől olvashatunk. Ez a példabeszéd így hangzik. Hasonlít a mennyek országa egy emberhez, aki jó magot vetett szántóföldjébe. Amíg aludtak az emberek, eljött az ellensége, konkolyt vetett a búza közé és elment. Amikor kisarjadt a gabona, és kalázba szökkent, előtűnt a konko is. Oda mentek a szolgák a gazdához, és azt mondták neki. Uram, ugye jó magot vetettél a szántóföldedbe. Honnan van hát benne a konkoly? Azt felelte nekik, ellenséges ember cselekedte ezt. A szolgák erre megkérdezték tőle. Akarod-e, hogy elmenjünk, és kiszedjük belőle? Ő azonban azt felelte, nem, nehogy a konkolyt kiszedve, kitépjétek vele együtt a búzát is. Hagyjátok együtt felnőni mindkettőt az aratásig. Aratáskor majd megmondom az aratóknak. Gyűjtsétek először össze a konkolyt, és kössétek ki végbe, hogy elégessék. A búzát pedig gyűjtsétek össze a magtáramba. Most ugye itt Máté evangéliumának a 13. fejezetében alapvetően az Isten igéje a mag. Az a mag, amit Jézus bőségesen szór, ami valakinél nem hoz termést, valakinél gyenge termést hoz, valakinél bőséges termést hoz, de a hangsúly itt azon van, hogy az Isten igéje az bőségesen és a lehető legnagyobb nagy lelkűséggel hangzik el és szóródik szét. Függetlenül attól, hogy van esély a növekedésre egyáltalán a kicsirázás, a növekedés, a terméshozatalra. És itt valahogyan a búzáról és a konkolyról szóló példabeszédnek a keretén belül érzékelhető az a kérdés, így a lehető legáltalánosabb megfogalmazásban, az az alapvető és eléggé fájdalmas kérdés, hogy minden jó szándékunk ellenére, amivel adott esetben tényleg hallgatjuk az Isten igét, jóra törekszünk, honnan van az életünkben a rossz? Miért van az, hogy minden jó szándékunkat kíséri valamiféle kudarc, valamiféle sikertelenség, hogy a jó szándék az kevés. Miért van az, hogy a jó szándék az kevés? Jó magot vetettünk a földünkbe, az Isten jó magot vetett a földünkbe, ezt befogadtuk, és akkor egyszer csak felébredünk, és látjuk, hogy a cselekedeteink azok nem feltétlenül önzetlenek. Az emberek, akikkel találkozunk, és akiket szeretünk, meg akikről azt tudtuk, hogy szeretnek minket, az a szeretet sem tökéletes, de talán a legnagyobb csalódás az, amikor a saját magunk tökéletlenségeire hirtelen rálátásunk van. Egy nagyon fájdalmas és kellemetlen, bármennyire is hasznos tapasztalat. És akkor ezt valahogyan elrakni, mert ugye az ember természeténél fogva törekszik a jóra. Ez a jóra való törekvés, ez alapvetően motivál minket, és addig, amíg az embernek van motivációja, hogy lehet fejlődni, jobbá lehet lenni, és van is sikerélménye, addig ez valószínűleg úgy szépen lassan arra szolgat is előre. Csak aztán utána jönnek ezek a fájdalmas tapasztalatok, és az ember nagyon könnyen rezignáltá válik. Valószínűleg összefügg ez azzal, amilyen képünk van a jóságról, vagy úgy egyáltalán a tökéletességről. És mindjárt azt kell megállapítanunk, hogy más az a tökéletesség, amit az Isten igéje tükröz, és más az a tökéletesség, ami a világból sugárzik felénk. A külvilágnak az elvárásai azok meglehetősen embertelenek. És észrevétlenül ezeknek az embertelen elvárásoknak és teljesíthetetlen elvárásoknak a hatása alatt egy olyan típusú perfekcionizmusra törekszünk, egy olyan fajta tökéletességre, ami nem tud és nem mer számolni az embernek a gyengeségével és esendőségével. A Biblia nem ezt a tökéletességet követeli tőlünk. És a konkoly a búzában valami ilyesmiről szól, valami ilyesmihez segít hozzá minket. És talán érdemes messzebbről kezdeni, hogy a bibliai antropológia az hogyan látja, a bibliai emberként az hogy, emberkép hogyan látja magát az embert. Tehát először is a maga végességében, a maga gyengeségében, és abban a meghívásban, hogy növekednie kell. Na most alapvetően az ember kapcsolatoknak a rendszere. Tehát, hogyha megnézzük mindjárt a Biblia első lapjait, akkor azt látjuk, hogy az ember kétségkívül egy személyes egységben érthető meg, de mégiscsak van a teste, az alacsonyabb rendű összetevője, meg a magasabb rendű között egy kapcsolat, ami ha harmonikus, rendben vagyunk. Van Ádám és Éva, férfi és nő, férj és feleség között egy harmonikus kapcsolat, vagy legalábbis ennek a vágya, és az ember maga, mint férfinak és nőnek teremtett lény, ebben a kapcsolatban éli meg a maga egészségét. Az ember nem értelmezhető a környezete nélkül, hiszen abból élünk, az valamilyen módon az emberi egzisztenciánknak, a testi valóságunknak a meghosszabbítása, és így a természet és az ember között is egy kapcsolat, ami, hogyha harmonikus, akkor egészséges, egyfajta egészben gondolkodunk, és egészségesek vagyunk. De ugyanez a kapcsolat van az egyén meg a közösség között is, az ember nem tud érvényesülni csak társadalomban, közösségben tud kibontakozni, csak emberek között lehet emberré. Tehát amennyiben az egyén és a közösség viszonya, ami azért megint csak egy eléggé problematikus dolog, harmonikus, abban az esetben egészséges az ember, egész az ember. És még sorolhatnánk, tehát az ember nem értelmezhető, csak ebben a kapcsolatrendszerben. És azt látjuk, hogy mindenek előtt ez a kapcsolatrendszer, ez a horizontális kapcsolatrendszer, ez függ egyetlen alapvető kapcsolattól, és ugye ez az Istennel való kapcsolat. Az ember csak akkor egész és egészséges, ezt ugye Jung is hangsúlyozza, amikor az Istennel van egy kapcsolata, van egy alapvető kapcsolata, és ettől függ az összes. Amennyiben az Istennel való kapcsolata nem teszi őt egészszé, egészségessé, abban a pillanatban az összes többi is de egészségtelenné válik. Tehát alapvetően egy kapcsolatrendszerben élünk, és ez azért valamilyen módon egyfajta labilitást is eredményez. Tehát azt is mondhatnánk, hogy ellentéteknek a feszültségében élünk. És soha nem adott az a harmónia, amire vágyunk, meg amiről érdekes módon tudunk, de amit öntudatlanul is keresünk, meg amiben öntudatlanul is hiszünk. Ellentéteknek, pólusoknak valamiféle relatív egyensúlyában élünk. És hát itt is van két pólus ebben a példabeszédben. Az egyik, az embernek a jó szándéka, a jó, amit befogadtunk, az Isten igéje, amit befogadtunk, ami megvilágosított minket, és ami termést ígér, szép termést ígér, amennyiben tényleg hittel befogadtuk. Ugyanakkor a másik pólus az a fajta rossz, amit ennek ellenére tapasztalunk saját magunkban. Az a fajta gyarlóság, amit itt a konkoly képvisel. Na most itt nyilvánvalóan már is egy gyors különbségtételről van szó, mert úgy tűnik, hogy a konkollyal szemben itt a gazda, aki az Isten, türelemre int. Tehát van egy olyan rossz, ami életünkben, van egy olyan gyarlóság, amivel szemben nem az a stratégia, hogy direktben neki megyünk és kiirtjuk gyökerestől, mert ahogyan a példabeszéd ezt sugallja, ez a fajta radikalizmus, ez a jónak a rovására fog menni, és fenyeget valamiféle jónak a pusztításával. Tehát akkor itt mi a stratégia? Eléggé megdöbbentő a stratégia. Várni kell, türelemmel kell lenni ezzel a rosszal szemben. Nem kell megpróbálni gyökeresen kiirtani, márpedig, hogy az ember azért mégiscsak úgy tudja, keresztényként meg különösképpen, hogy morális kötelessége, hogy jóvá legyen, tökéletesedjen, csak hát itt jön a képbe, Az a fajta különbség, ami csak lassan tudatosul az evangéliumot olvasva és emlékedve, hogy más az az elvárás, az a tökéletesség, amit az Isten igéből olvasom ki, és más az a tökéletesség, amit a világ lehel sugall és követel tőlünk. A kettő között nagyon fontos különbséget tenni. Az egyikben ott van a végességünknek és a korlátainknak a tudatosítása, a másikban pedig ott van egyfajta kegyetlenség, ami a saját magunk természetével, emberi természetével nem számol, embertelenné tesz, és amennyiben ezt az ember magára veszi, és ezt legitimizálhatja nagyon erőteljesen a vallás, ezt a fajta tökéletességet, ami nem a vallásból, a keresztény vallásból fakad érdekes módon. Ez másokkal szemben, a külvilággal szemben is követelőzővé, keményé és irgalmatlanná tud lenni. Márpedig az irgalmasság az kulcskérdés. Hol kezdődik az irgalmasság? Hát nyilván a saját magunkkal való viszonyban, bár nem biztos, hogy a saját magunkban való viszonyal tudjuk közvetlenül érvényesíteni ezt az irgalmat. Úgy tűnik, hogy a fele baráttal való irgalmasság nyomán vagyunk képesek új viszonyba kerülni saját magunkkal, az irgalmat gyakorolni magunkkal is. De ez most egy másodlagos kérdés. Minden esetre tehát az a meglepő megállapítás olvasható ki ebből a példabeszédből, hogy vannak olyan gyarlóságaink és bűneink, amikkel szemben nem jó stratégia ez a direkt kiirtani, megszüntetni akarás. Na most itt megint nagyon fontos egy lényeges különbségtétel. Ugye a katolikus egyház szemben egyébként a protestáns egyházakkal fontosnak tartja különbséget tenni halálos bűn és bocsánatos bűn között. Itt a példabeszéd a bocsánatos bűnökről szól. Pontosan azért, mert a halálos bűn az ebben a kapcsolatrendszerből, amit itt az elején ecseteltem, ebből a kapcsolatrendszerből, ennek a valóságából kiindulva, a halálos bűn az mindig megszakítja kapcsolatot. Isten és köztünk, és az embertárs és köztünk. Ennek a kényes kapcsolatrendszernek a szakadásához vezet. Pontosan akkor, amikor az ember lényeges dolgokban, mindegy, hogy gondolattal, szóval, cselekedettel vagy mulasztással, de ezt a kapcsolatot valahogyan alapvetően súlyosan megsebzi. Nyilván itt most nem erről van szó. Az ember képes arra, hogy alapvetően az Istennel való közösséget ápolja és fenntartsa, és amennyiben ez tényleg súlyosan megsérült, akkor ezt a bűnbánat által helyreállítsa, csak hogy itt nem erről van szó. Itt arról a gyarlóságunkról és bűnösségünkről van szó, amivel szemben más a stratégia. Alapvetően kénytelenek vagyunk ennek a példabeszédnek az útmutatása alapján is elfogadni azt, hogy gyarlók és gyengék vagyunk. Azaz visszautasítani azt a fajta illúziót, amellyel mi egy ilyen típusú, a világ által követelt és a többi ember által követelt tökéletességnek meg tudnánk felelni. A szerzeteseknek, a sivatagi atyáknak a tapasztalatában megfogalmazódik egy-két ilyen bölcsesség. És ugye Poimin atyáról mondják, hogy egy fiatal szerzetes megy hozzá, és mondja, hogy bármit csinálok, bármilyen jó szándékkal kezdek el valamit, mindig arra döbbenek rá, hogy abban belevegyül az önzés, abban mindig van személyes érdekem, nem tudok semmit igazán tisztán csinálni. És akkor Poimin atya megvigasztalja, azt mondja, hogy nézd, volt két szántóvető. Az egyik szántóvető az keveset vetett, és miután csak rossz minőségű magja volt, ezt a tisztátalan rossz minőségű magot vetette el, és ha nem is sokat, de az aratáskor mégiscsak aratott. A másik semmit nem vetett. Éhínség idején melyik fog túlélni? Hát nyilvánvalóan az, amelyik ugyan nem tiszta magot, meg keveset is vetett, de mégiscsak volt termése. És akkor mondja neki az atya, látod, mi is? Ha nincs is tiszta magunk, és nincs is sok, de ezt azért vessük el, és ennek a segítségével meg fogunk menekülni. Néha az ember a minden vagy a semmi radikalizmusában gondolkodik. Ez nem az evangéliumi radikalitás. Ez egy olyan fajta radikalizmus, ami elég veszélyes. Ez a fekete-fehér, ahol vagy minden, vagy semmi. És az evangélium pontosan arra az irgalomra tanít meg egymással, meg magunkkal szemben is, hogy erre nem vagyunk képesek. Ha sikerül kiengesztelődni az árny oldalainkkal, meglátni azokat és elfogadni azokat, akkor valószínűleg ez kihat a fele baráttal való kapcsolatra is. És amennyiben igenis látjuk, és a nevükön is nevezzük legalábbis a magunk számára az embertársainknak a gyarlóságait és gyengeségeit. De ugyanakkor ezeket igyekszünk elfogadni. És nem állandóan ezeknek az írtásában vagyunk, hanem inkább a jót értékeljük a hozzátapadó gyarlóság és gyengeség ellenére. akkor valószínűleg a helyes úton járunk, ott az evangéliumi irgalomnak az útján járunk, és valószínűleg ez a legfontosabb tanítása Jézusnak, az irgalom. Megtanulni, irgalmasan látni, az irgalom az a növekedésnek a lehetőségét hordozza mindig magában. A növekedés az evangéliumban kulcskérdés. És nem lehet ilyen pillanatfelvételeket csinálni, sem magunkról, sem másról, hogy most akkor hol tartok éppen a tökéletesség útján, sehol. El kell kezdeni újra és újra. Ez egy egészséges dolog. Tehát ez az életnek az elfogadásához, az öröméhez, egy fekete-fehér látásmódból, egy egészségtelen tökéletességre való törekvésből szabadít ki, egészségessé tesz. Az evangéliumnak ez a fajta látásmódja, és ezért kulcskérdés ebben az esetben elfogadni azt, ami konkoly a mi életünkben. Az első lépés a korlátainknak, a gyarlóságainknak az elfogadása, és mihelyest ez sikerült. Abban a pillanatban ezek már is alakulnak át. Ezek már is valamiféle nagyobb békéhez, nagyobb harmóniához, érdekes módon nagyobb tökéletességhez vezetnek. Vannak olyan bűnök, amikkel szemben direkt kell harcolni. A halálos és a súlyos bűnökkel, amik kapcsolatot rontanak és tesznek tönkre, közvetlenül a maguk súlyosságánál fogva, szándékosságunknál fogva, ott nem lehet ezt a módszert alkalmazni. De ott, amikor a végességünkről, gyarlóságunkról, alapvetően összetettségünkről, emberségünkről, árnyoldalainkról van szó, ott nagyon is más stratégiával, az irgalomnak ezzel a fajta stratégiájával kell küzdeni, és az elfogadás révén alakul ki az a fajta nyugodt higgadtság, amivel merjük látni a jót, még akkor is, hogyha néha kisebbségben van. Van olyan is, amikor a jó az nagyon csekélynek tűnik. A kérdés, hogy mire van szemünk? Az embernek csak a rosszra van szeme, bármennyire is látja reálisan a rosszat, gyakorlatilag kétségbe fog esni. És bármilyen kicsi a jó is az ember látja, és ennek a magnak, a vetőmagnak a dinamizmusát tartja szem előtt, hogy ez növekedésre képes. És ezért hálát ad. A jónak a növekedésével van inkább elfoglalva, mint a rossznak az írtogatásával. Ez egy egészséges lelkületet eredményez. Minden bennünk és közöttünk kicsiben kezdődik el, ugye ezért beszélt Jézus a mustármagról. Nincsen semmi, ami ilyen látványosan indulna. Az élet nagyon kicsiben kezdődik el, egyetlen sejtből fejlődik ki. Mindegyikünk valahonnan innen indult el. És ezért a minden lényeges dolgokban igaz, hogy a növekedésre való képesség az a kicsinek a megbecsülés, a kicsi jó észrevételének, észrevésének a képességében rejlik. Ha viszont ez megvan, akkor az irgalom az életet ad. Ez a fajta türelem, ez életet ad, mert ott van benne a növekedésnek a reménysége, és a növekedésnek az öröme is.
Úgy elgondolkodtam azon, amit az elmélkedés legelején mondtál. Ez az ambivalencia, hogy egy teljesen értékvesztett társadalom vagy világ az, amit látunk magunk körül, a modernkori bűnöket lehetne sorolni. És ez az a világ, ami tőlünk tökéletességet vár. Vagy mi gondoljuk úgy, hogy a világ, amit sugall, hogy legyünk tökéletesek. Ez egy nagyon-nagyon ambivalens dolog számomra. Miért nem tudja az ember a helyén kezelni? És miért fogadja el, miért hajt fejet mégis ezelőtt az elvárás előtt? És miért nem tudjuk a helyén kezelni, hogy tény, nem vagyunk tökéletesek, gyarlók vagyunk, bűnösök vagyunk, de erőnkhöz mérten tegyük meg, ami a legjobb. És miért mindig a tökéletességet várjuk mi magunk a környezetünktől, a családunktól, saját magunktól?
Egyébként függetlenül attól, hogy ma ezt nem így mondják, azt hiszem, hogy tökéletesség, hanem egyszerűen csak teljesítménykényszer hat ránk, de lényegében ugyanarról van szó. Ez azt hiszem, hogy adódik abból ez a teljesítménykényszerként megélt tökéletességi kényszer, amivel mindig jobbat és mindig újabbat és stb. Kell produkálni. Ez gyökeresen adódik abból, hogy az ember valószínűleg azt éli meg, hogy maga van, egyedül van. Neki kell megoldani a dolgokat. Tehát a dolgok nem történnek, hanem teljes mértékben csak arra vagyunk hagyatva, amit mi vagyunk képesek megtenni. Tehát elvileg, elméleti síkon még lehet is a gondviselésbe vetett bizalom, néha ez túlzásokba is esik, lehet valamiféle vallásosság is, ami elméletileg azt mondja, hogy igen, itt azért lehet számítani valakire, de addig, amíg a gyakorlati ateizmus, meg a gyakorlati materializmus azt sugallja, hogy tulajdonképpen te vagy az Isten, az embernek istenként kell viselkednie. És az emberek elvárják egymástól, hogy egymás istenei legyenek. És elvárják saját maguktól is érdekes módon. És ez egy ilyen kozmikus magányosságot eredményez. Amikor az ember Isten akar lenni, amikor ő akarja megmondani, hogy mi a jó és mi a rossz végső soron, akkor ezzel együtt jár az is, hogy neki kell valamilyen módon azt a rosszat legyőzni, amit éppen rosszként fog fel, és azt a jót erőteremteni, amit szükségesnek gondol. Tehát valahol erre az ősi gyökér bűnre vezethető szerintem ez vissza. Az ember egy teljesítménykényszert vesz magára azzal, hogy ő tulajdonképpen neki Istennek kell lennie, a maga Istenének. És ez elméleti síkon is megfogalmazódik néha, különféle ezoterikus vallásosságoknak, meg eklektikus vallásosságnak a keretében, amikor az ember egy összeválogatja magának a maga Isten képét, de hát annak a középpontjában ő van, tehát az ilyen összeválogatott kis eklektikus Isten kép, amikor az ember elmondja magának, hogy én kinek tartom az Istent, és nem valami objektív forrásból merít, akkor ennek a középpontjában ő maga van, és kvázi ő az Isten, ő alkotta meg akkor is az ő Istenét. És ez hallatlan teljesítménykényszert helyez rá, mert a jövőhöz való viszonya az eléggé félelmetes, a múlthoz való viszonya is néha eléggé félelmetes, és hát a kettőnek ebben a feszültségében a jelent nem igen találja. Az igazi jelent nem igen találja. De a jelen az egy eléggé dinamikus valóság. A jelenhez ugye az kell, az igazi jelenhez, hogy az ember a múltat el tudja engedni, és a jövőt azt el tudja fogadni. Az egész emberi életünk olyan, mint a légzésünknek a logikája. Kilégzés és belégzés. Kilégzés és belégzés. Elengedni azt, aminek elmúlt az ideje, befogadni azt, aminek eljött az ideje. És a kettőnek a meccés pontjában van egy ilyen dinamikus jelen, ami nem eseménytelenséget jelent, hanem egy olyan dinamizmust, ami egy egészséges dinamizmus. Az elengedésnek és az elfogadásnak a meccés pontja valahogyan. Ez nincs meg. Ez ma különösen nincs meg.
Pém Gilbert Antal atyát, a Miskolc Vasgyári templom plébánosát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet